Testvérek, a felolvasott szakaszból újra kiemelek egy verset, pontosabban két verset, a Lukács írása szerint evangélium 24. fejezetéből. Amikor emiatt az asszonyok tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Eddig a kiemelés. Pár hónappal ezelőtt a kezembe került Szabó Dezsőnek egy kötete. Talán ez a méltánytalanul háttérbe szorított író, aki a múlt század első felében alkotott, az Elsodort falu és más csodák kötődnek a nevéhez. Ebben a kötetben találtam meg azt az írását, aminek az a címe, hogy Feltámadás Makucskán. Feltámadás Makucskán. Egy messzi-messzi, így mondanánk Isten háta mögötti magyar falu, Makucska, húsvéti ünnepébe csöppenünk bele. Elhangzik a dörgedelmes, ugyanakkor könyvfakasztó prédikáció a helyi tiszteletes részéről, hogy majd a feltámadáskor látjuk újra szeretteinkkel egymást, milyen csodálatos lesz ez. Annak rendje módja szerint mindenki letörölgeti a könnyet a szeméből, majd véget ér a csodálatos istentisztelet, kimennek a templom elé, és rögtön témát váltanak. Hallottátok-e, hogy megvette ezt a földet, ez és ez? Igen, hallottuk, de tudjuk ám, hogy mi van mögötte. Elindul a pletyka, elindul a beszélgetés, aminek már semmi köze nincs a magasztos dolgokhoz, amikor is hirtelen lélek szakadva egy fiatal ember fut oda, és rángatja a tiszteletesnek a kabátját. Tiszteletes úr, valami egészen borzasztó dolog történt. Az történt ugyanis, hogy Makucska temetőjében a sírok megnyíltak, és a régen elhunytak feltámadva elindultak a falu felé. Bolond vagy te gyermek, mondta a tiszteletes, hát mindenki tudja, hogy ilyen nem történhet meg. De mégis megtörtént Szabó Dezső írásában, és megáll ez a temetőből visszatért tömeg a templomdomb alján, és nem akarnak ők semmi rosszat. Csak magukba szívni az élet illatát, a tavasz illatát, ahogyan ezt leírja szépen az író, de természetesen az élők borzasztóan ki vannak akadva. Olyannyira, hogy országos ügy lesz belőle, és a parlament is foglalkozik az üggyel, határozatot kell hozniuk. Hadd olvassak szó szerint, most a műből a parlamenti vitába csöppenünk bele. Az egyik képviselő így beszél. De amikor teljes erőből követelem az élő parasztok számára a jogot, hogy éljenek, a legnagyobb felháborodással tiltakozom az ellen, hogy a holt parasztok feltámadjanak. Nem akarom itt a kérdés teológiai oldalát érinteni, de szociális, politikai és gazdasági szempontból teljesen megengedhetetlen, hogy bárki akkor támadjon fel, amikor kedve szottyan rá. Zúgó helyeslés és éjjenzés a ház mindkét oldalán. Mi lenne az egész gazdasági élettel? Mi lenne az államrenddel és mindazzal, ami ma biztosítéka a nehéz sorba jutott hazának, hogy a magyar temetők a maguk kedvük kényére megmozdulhatnának? Mély tisztelettel vagyok bátor kérdezni a magas kormánytól, hogy a mai nehéz időkben, mikor még az élőknek sem tudunk enni adni, mit szándékozik tenni, hogy hasonló esetek elő ne fordulhassanak, és hogy a makucskai kínos botránynak minél hamarabb véget vessenek. Általános helyeslés szónokot számosan üdvözlik. A mű végén olvassuk, miután az élők ilyen nagy ünneplést tartottak, mert mivel nem fogadták be a visszatérő halottakat, azok visszamentek a sírba, a nagy ünneplésre még a püspöktől is jött egy rövid kétsoros üdvözlet, ami így hangzik, míg te, mármint Isten őrzöd az egyházat, ember ottan fel nem támad. A temető felett lecserélik a feliratot, ami eddig így hangzott, feltámadunk a következőre. A honi föld örök pihenőt nyújt. És itt ér véget az írás. Amikor ezt először elolvastam, akkor az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy a feltámadás legnagyobb akadályai sokszor maguk az élők. A feltámadás akadályai az, hogy ez az élő és a hétköznapi ember életében valósággá váljon, sokszor pontosan az élők, vagy csak halkan, sokszor pontosan mi magunk vagyunk. Mert ahhoz, hogy ez az érthetetlen beszéd, amire emlékszünk, még a tanítványok is csak azt hitték elsőre, hogy üres fecsegés, mert hogy ne lenne az, hiszen ez mindnyájan tudjuk, hogy fizikailag lehetetlen, hogy lehet az, hogy ez valósággá váljon az élők életében? Hogy lehet az, hogy mi élők tudjuk elhinni és ráépíteni az életünket erre a csodára, hogy húsvétkor történt valami, amihez semmi fogható se előtte, se utána nem történt? Húsvét legnagyobb akadálya sokszor az élő ember, aki annyira földhöz ragadt, annyira csak azt látja, amit a szeme lát. Pedig húsvét nincsen nagypéntek nélkül. És ez a legfontosabb, amit el kell mondanom nekem, Isten szolgájaként, a feltámadásban hívő emberként. Mert feltámadás nincsen halál nélkül. Ez a legmélyebb tanítás, amit Jézus Krisztus saját halálával és feltámadásával pecsételt meg. Hányszor beszéltünk mi élők itt az elmúlt évtizedekben feltámadásról, jöttünk össze és ünnepeltük itt a templomban is, de mondjátok, mit szólnánk ahhoz, ha kilépnénk a templom ajtón, és tényleg ott állnának azok, akiket szerettünk és hiányoznak. Hát lehet, hogy mi lennénk a legjobban meglepődve. Hogy ez tényleg igaz? Hát azért ezt nem gondoltuk volna. Persze, hát olyan jól hangzik ez a templom négy fala között, de hogy ez igaz? Ha a ma embere nem érti a húsvétot, tudnunk kell, ez azért van, mert a halállal nem tud mit kezdeni. A halállal nem tud mit kezdeni, és ezért van kultusza a temetőbe járásnak. Ezért emeltetnek élők a halottak fölé akár milliókért is sírköveket, mert nem tudunk mit kezdeni a halállal. Márpedig nincsen feltámadás halál nélkül. Az asszonyok az első húsvét reggelén, amikor mentek, hogy a helyén keressék Jézust, a helyén az ő eddigi tapasztalataik alapján érthető módon az a sír, mert a halottnak ott a helye. Amikor odaértek és látták, hogy mi van, tanácstalanul álltak, érthető módon. Majd amikor megrémülve földre szegezték tekintetüket a megjelent két fényes, fénylő ruhában lévő alaktól, akkor azok így szóltak hozzájuk, miért keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt, hanem feltámad. Miért keresitek a holtak közt az élőt? Miért keressük mi élők sokszor a temetőben a vigaszt a fájdalmunkra? Miért keressük mi, és miért akarunk mi élők sokszor kompenzálni? Mert talán érezzük, hogy nem tettünk meg mindent, amíg az élet tartott. Pedig nagypéntek óta annyira csodálatosan egyértelmű, a halál nem életünk utolsó pillanata után köszönt ránk. Az igazi halál életünk során utolérhet minket. És ami a legszomorúbb, ami emberrel történhet, az az, hogy még élni kell halottként. Mert van az igazi halál, és van a fizikai halál. Ennek megértése nélkül tényleg üres fecsegés a húsvét. Olvastam egy csodálatos történetet egyszer egy emberről, aki egyedül élt hatalmas házában, gazdag volt, sok vállalkozása van, de fennen hirdette, hogy neki se feleségre, nőre nincs szüksége, se gyerekre, mert mind a kettő csak akadályozza őt a boldogulásban. Vitte üzleti életét, utazott sokat a világban. Nem volt olyan rossz ember, csak éppen így gondolkodott. Egyszer, amikor luxus autójával a város szegény negyedén hajtott végig, defektet kapott. Szitkozódott, ahogy illik is. Majd amikor kiszállt a kocsiból, az út melletti kerítésnél észrevett egy gyermeket, aki állt a kerítésnél, és szótlanul némán nézte őt. Meg sem moccant. Nagy barna szeme mozdulatlan volt, rongyokba öltözött teste sem mozdult. A férfi kicserélte a kereket, majd tovább hajtott, de ez a kép nem hagyta nyugodni. Éjszaka is sokszor arra ébredt, hogy ennek a fiúnak a szomorú arca van előtte, ennek az 5-6 éves forma gyereknek. Másnap visszament oda, a gyermeket ugyanott találta. Harmadnap megint visszament, mert valami ellenállhatatlanul húzta oda, de akkor már egy doboz tej volt a kezében. Majd negyedik nap már vitt ruhát. A fiú szemében őszinte könnyek ragyogtak, ahogy fogta a férfi ráncos kezét. Mindenét odadta volna, hogy a sok jót meghálálhassa nevelő apjának, de a halállal szemben tehetetlen volt. Nem tudta megmenteni. Ebben a pillanatban a férfi kinyitotta a szemét, és halkan megszólalt. Ne gyötörd magad, fiam! A halál elől nincs menekvés, de most a kapuban már látom, hogy ez nem az elmúlás, hanem a születés. Egy új kaland kezdete. És tudod, én most azért mehetek az égbe, mert a valódi haláltól te 20 évvel ezelőtt ott a kerítésnél megmentettél. A valódi haláltól ott 20 évvel ezelőtt mentettél meg. Mert van valódi halál, és van fizikai halál. Van valódi halál, amiben az embernek élőként kell átélnie a teljes reménytelenség állapotát. És az, hogy bár akár megvan mindenem, de mégsem vagyok boldog. Testvérem, én azt hiszem, hogy Krisztus minket a valódi haláltól mentett meg. Nem a fizikaitól. De aki már a valódi halálból feltámadt, és így éli az életét, az már nem fél úgy a fizikai haláltól. Attól a haláltól, ami az élő emberben tud lakozni, attól már igenis van miért félni. Mert az valódi halál. Hiszem, hogy ahol a feltámadott Krisztust hirdetik és hiszik, ott rengeteg feltámadás történik az élő emberek között. Amikor egy emberi életnek úgy kell eltelnie, hogy csak azt hiszi, amit lát, hogy csak abban hisz és attól vár megtartatást, amit megszerez magának, az a valódi halál. Krisztus ebből váltott meg minket, hogy ezt ne kelljen átélnünk. A fizikai halált át kell élnünk ettől függetlenül, de az már nekünk ugyanúgy, mint ennek az embernek, az már nem halál, hanem születés lesz. Milyen csodálatos ez a megfogalmazás. Testvérem, azt hiszem, hogy a feltámadást várni azt nem a fizikai halálunk után kell. Akkor majd olyanok leszünk, mint a makucskai nagy vallásos hívek, akik sokat beszéltek erről, de egy pillanatig nem hitték. Hát persze, hogy nem, hiszen kellő távolságban volt. Hát persze, hogy nem, hiszen a halál utáni dologról szól, az pedig ki tudja, hogy milyen valójában. Egyikünk sem járt ott, egyikünk sem jött vissza. Hát persze, hogy erről könnyű beszélni, úgyse tudja ellenőrizni senki se, hogy így van-e. De arról a feltámadásról bizonyságot tenni, ami itt megtörténhet az életünkben, arról már igen nagy felelősség beszélni. Mert számon kérhetik rajtam. Mert azt mondhatják, hogy te, ha ezt hiszed, akkor az életed miért nem ilyen? Vagy azt mondhatják, hogy ha te ezt tényleg hiszed, ez tényleg látszik az életeden. Tényleg látszik az életeden. Nagy kísértés ezért nekünk lelkészeknek ilyen nagy ünnepen, ilyen kiemelt alkalmakon beszélni nagy teológiai mélységekről, magasságokról. A feltámadás, mint halál utáni eseményről, mert úgysem tudja ellenőrizni senki sem. De beszélni arról nekem, itt személyesen előttetek, hogy mit jelentett az én életemben az, hogy feltámadtam. Mit jelent az, hogy élőként érzem át és élem át azt a csodát, amit Krisztus feltámadása hozott nekem. Erről nagy rizikó. Mert lehet, hogy azt mondja valaki, hát ez nem látszik az életeden. De ha valaki azt mondja, hogy igen, ez látszik, tiszteletes úr. Látszik az, hogy maga tényleg nem fél a holnaptól. Maga tényleg nem fél a betegségtől. Maga tényleg nem fél a haláltól. Nem fél a kiszolgáltatottságtól. Nem fél a balesetektől. Nem fél attól, hogy mi lesz majd gyermekével, ha már maga nem lesz. Nem fél attól, hogy egyedül marad. Akkor azt gondolom, hogy az én életemben valósággá vált a feltámadás. Feltámadni nem a jövőben kell majd, de a feltámadás nem is valami régi történet. Feltámadni itt és most kell, a jelenben. A feltámadás itt változtathat meg életeket, nem majd holnap, vagy majd a halálom után, de nem is 2000 évvel ezelőtt, csak Jézus életében. A feltámadásnak itt és most van jelentősége. Valamikor régen egy misszionárius hajótörést szenvedett. Minden rokona ismerőse a hazában már elkönyvelte ennek a misszionáriusnak a halálát. Pedig a valóság az volt, hogy valahogy mégis partra vetődött, bár valóban tényleg majdnem meghalt, de az ott élő benszülöttek megtalálták, ápolták, és végül felgyógyult. Ezután ez az ember 20 éven keresztül a benszülöttekkel élt. Mindez idő alatt ez a misszionárius egy szót sem beszélt az ő hitéről. Nem prédikált, nem papolt, nem dicsőítette Istent, és nem idézett soha a Bibliából. Amikor viszont a benszülötteknek betegeik voltak, akkor meglátogatta és ápolta őket. Amikor éhesek voltak, akkor segített enni adni nekik. Amikor magányosak voltak, meglátogatta őket, és ott volt mellettük. Aztán tanította őket. Ő volt a világosság azok számára, akik akartak tanulni, de senkire nem kényszerítette rá magát. Mindig azok mellé állt, akik hibáztak, akik elrontottak valamit, és együtt érzett velük minden helyzetben. Így telt el ez a 20 év. 20 év múlva misszionáriusok érkeztek a faluba. És elkezdtek beszélni az ott élőknek egy emberről, akit Jézusnak hívtak. Miután a benszülöttek meghallották a misszionáriusok elbeszélését Jézusról, hangosan felnevettek, örömükben az Isten dicsérték, és azt mondták, hát ez a Jézus már 20 éve itt él közöttünk. Aztán elvitték a misszionáriusokat, hogy találkozzanak halottnak hit társukkal. Testvérem, akkor van értelme a feltámadásnak, hogyha szavak nélkül, bölcsességek és mély igehirdetések és nagy példás életek nélkül is ránéznek az életedre, és azt mondják, Jézus itt van. Egy halott Jézus nem lehetett volna ott ezzel a misszionáriussal, de az élő Jézus igen. Akkor van értelme nekünk húsvétot ünnepelni, hogyha hazamegyünk innen, és elkezdünk egy olyan életet élni, ami után azt mondják, Jézus itt van már régen. Látjuk a cselekedeteidben, látjuk a szavaidban, látjuk a halálhoz való hozzáállásodban, látjuk minden mozdulatodban. Feltámadni nem majd kell, de a feltámadás nem is egy régi mese. Feltámadni itt és most lehet. Érthető a tanítványok megijedése, hogy ők üres fecsegésnek tartották mindezt. Mert ők a halottak közt keresték Jézust, ahogy ezek az angyalok mondták. De ezek az asszonyok, akik találkoztak az angyalokkal, ők már onnantól hírvivői voltak a csodának, a feltámadásnak. Testvérem, szóljon a húsvéti örömüzenet most itt, ebben a templomban és életünkben. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Adja Isten, hogy ha ránéznek az életedre, ugyanezt lássák benne. Így legyen.